Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, a 19. részből, a 28-tól a 48. versig. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt. Az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasíts rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el vannak rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondta nekik. Megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók a népvezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte.
Csendesedjünk el az imádságra. Mennyei atyánk, olyan megrendítő dolog, hogy mi földi emberek az ég királya elé állhatunk. És olyan döbbenetes, ahogy ezt Jeremiás fölismerte, amikor fölsóhajtott, hogy magadhoz bocsátasz minket. Létezik ez? Minden méltatlanságunk, bűnünk, hitványságunk és hűtlenségünk dacára. Hogy bírod ennyi irgalommal? Hogy lehet minket ennyire elszenvedni, ilyen türelemmel hordozni, ennyire szeretni? Jézus, te, aki virágvasárnapján bevonultál a királyi városba, mennyiszer élünk a virágvasárnapi romantikával, elég könnyedén és kevésbé átgondolva a súlyát, mondogatjuk, hogy hadd vonuljon be Jézus a szívünk Jeruzsálemébe, és közben nem tudjuk, hogy mit beszélünk. Mert ha egyszer te ott megjelensz, ha te valóban bejelented azt az igényedet, hogy uralmad alá akarod hajtani a mi szívünket, akkor ott kőkövön nem maradhat, legalábbis ott belül. Akkor ott valami hatalmas, valami eddig nem ismert erővel jelensz meg, és itt hiába gondolunk arra, hogy ó, ez a világ hitetlen és ellenáll neked, mert akkor ott bent észre kell vegyük, hogy mi a világnál is keményebben ellen tudunk állni a te hívásodnak, a te szelídkésztetésednek. Jézus, most előtte csak pirulva állhatunk meg, és be kell vallanunk, hogy nem ismerjük magunkat, nem fogjuk föl, hogy mit jelent ez a harc, amíg uralomra jutsz bennünk. És bár nem értjük, és tiltakozunk ellene is, egérutat szeretnénk nyerni akkor, amikor ellenállhatatlanul, kitartóan, és mégis szelíden hívsz valami szolgálatra, valami feladatra, akkor mégiscsak hadd mondjuk azt, bármilyen nehéz is, mégis győz bennünk. Bármilyen olcsóvá tennénk a te kegyelmed, bármilyen könnyedén szeretnénk megúszni, ne kéne árat fizetni ezért. Szereld le bennünk ezt, a ravasz ellenállást. Mert nyíltan már nem állunk ellent, de van bennünk ravaszkodás, kegyeskedés, van bennünk hívőgőg és hívő hitetlenség. Jézus, irgalmaz nékünk tanítványaidnak, és utána velünk együtt azokon is könyörülj, akik még nem tanítványaid, akik még csak oda vágyakoznak hozzád, és akik lehet, hogy ebben az állapotukban is szebben élnek, mint mi. Jöjj, Isten szent lelke, árasz ki a te kegyelmedet erre a gyülekezetre, hogy képtelenek legyünk ellenállni annak, amit mondasz, ahogyan sürgetsz, ahogyan hívsz, ahogyan küzdesz értünk, és ahogyan kegyelmed diadalra jut bennünk. Hadd jusson diadalra a te vigasztalásod is. Hiszen van, aki veszteséggel van itt köztünk, gyászoló testvéreinkért kiáltunk így. Van, akit lesújt valamilyen fájdalom, vagy valaminek az elveszítése, vagy más, a múltjában jelentkező önvád, veszteség. Kiáltunk azokért is, akik úgy jöttek ide, hogy figyelni se tudnak, teli vannak nyugtalansággal, aggódalommal, valami miatt befeszülten érkeztek ide, itt, ebben a csendben. Te kisimíthatod a bennük lévő feszültséget. És kiáltunk azokért is, akik úgy érkeztek, hogy nem is tudják, hol állnak, hogy hányadán állnak veled, akik a lelkiismeretüktől futnak hozzád, és akik lelkiismeretükkel együtt elillannának előled. Így kiáltunk magunkért, egymásért. Jézus, Dávidnak fia, embernek fia, te tudod, milyen emberi, ahogy itt vagyunk. Könyörülj rajtunk, irgalmaz nekünk, szentelj ünnepet nekünk, hogy senki se tudjon úgy elmenni innen, ahogy ide jött. Álljon be a vágyott, de nem akart változás mindannyiunk életében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket. Felolvasom az előbb már felolvasott, lekcióként felolvasott alapigénkből a Lukács írása szerinti evangélium 19. fejezetéből a 41-től 48-ig terjedő verseket. Újra olvasom tehát a Lukács 19:41-48-at. Hallgassuk meg alázatos szívvel. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsíratta, és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, és az árusokat ezt mondva nekik. Meg van írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban a főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt rajongott érte. Kedves testvéreim, ez lenne a virágvasárnapi történet, amit sokszor körülvesz a virágokkal díszített romantika. Én azonban ma a virágvasárnap öt kínos botrányáról szeretnék nektek beszélni. Öt kínos botrány. Fel is sorolom, ez lesz a prédikációnak az üzenete. Az első botrány az így hangzik, aki nem tud akár lopni is Jézusért, az nem szeretheti Jézust. A második, aki nem tud elég nagy csendháborítást csapni Jézusért, az nem szeretheti Jézust. A harmadik, aki nem képes meglátni azt, amit semmiképpen nem láthat, jaj lesz annak. A negyedik, aki lehetővé tenné az áldozatos életet, és magát az áldozathozatalt, tolvajok barlangjává teszi az Isten templomát. És az ötödik, aki nem akarta Jézust eltenni láb alól, azt még Jézus sem mentheti meg. Kedves testvéreim, amikor a virágvasárnapi történethez érkeztem, pár nappal ezelőtt történt ez, megijedtem, mert elkezdtem hallani, kihallani ebből a jól ismert történetből ezt az öt botrányos üzenetet. Hát nem egyszerre rendre jött, de így is túl sok volt nekem. Leterített. Nem ezt szoktam meg. Valahogy szeretek egy virágba borított Jézusról prédikálni, nem pedig ezekről a botrányokról. De az igaz, hogy annak idején a híres dán filozófus is azt mondta, hogy Jézus szavait idézve, hogy az evangélium a szegényeknek hirdetteti. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. És hálát adott Kierkegaard miatt, hogy van botránykő az evangéliumban. Hogy van valami botrányos az egészben, mert ha nem, túl könnyen besírülnénk az Isten országába. Jaj, most egy székely kifejezést használtam, elnézést. A feleségem székely, én nem vagyok, de... Nagyon könnyen becsúsznánk. Vagy minden cezúra nélkül oda dörgölődhetnénk az Úristenhez. Ez ellen Pascal is óvást emelt, hogyha az ész érveivel megismerhetnénk az Istent, akkor az történne, hogy Istent alázat, leborulás és bűnbánat nélkül megközelíthetnénk, birtokba vehetnénk. Ezért itt öt botrány is ört áll Jézushoz vezető útunkban. Legyen nekünk nagyon nehéz, ezt kívánom ma délelőtt. Mindent problematizál itt Isten lelke, és lesz elég időtök húsvétig ezen vívódni, ha most nem lesz világos egy csomó minden, és felkavarodtok. Én úgyis innen elmegyek, ti maradjatok a fölkavarodással, amíg az Isten lelke meg nem nyugtat titeket. Az első, tehát, vágjunk bele, aki nem tud akár lopni is Jézusért, az nem szeretheti Jézust. Hát igen, ez nagyon visszatetsző, remélem. Azért is, mert Jézusnak egész virágvasárnapi igyekezete az volt, hogy ő saját magát minél visszatetszőbb fénybe állítsa be. bizonyítékokat lehet erre sorolni. Nézd, a 19. fejezet Zákeus történetével kezdődik. Ez egy nagyon népszerűtlen történet. Az az alávaló gazember, népét megkopaszító Zákeus, aki a rómaiakhoz kacsintva megfosztja a tulajdon népét, az Isten szent népét az anyagiaktól, ugye? Mert ez volt a vámszedés. Ez a többszörös gazember, ezen Jézus megkönnyörül. Hát Jézus barátjáról, ugye? Madarattolláról. Kikkel barátkozik? Pontosan akkor, amikor a messiás várás arról szól, hogy ej, az a mi vágyálmunk, hogy a messiás a rómaiaktól megszabadítson. A messiás király, aki be fog vonulni Jeruzsálemben, az aztán közéjük csap ezeknek a zákeusoknak. Értjük? Itt már elkezdődött a virágvasárnapi botrány. Na, ahogy lejön Zákeus a fáról, és emberré lesz ez az isteni evolúció, ugye a kegyelem által Jézus mielőtt bevonulna, még elmond egy utolsó példázatot. És ez következik a 19. fejezetben a minákról szóló, vagy a Károli szerint a gírákról szóló példázat. Döbbenetes a példázat is, én engem mindig idegesít, mai napig nem értem, nehéz teológusnak lenni, amikor semmit se értünk, de azt olvassuk, hogy ez a példázat így kezdődik. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, s úgy térjen vissza. Világos az utalás, ez a Heródesék féle tradíció, ugye? Archelaos, az egyik Heródes fiú, szó szerint elment Rómába, hogy királyságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. És Jézus ebben a példázatban magát ehhez az aljas gazember diktátorhoz hasonlítja. Tehát igyekszik a saját imidzsét tönkretenni, nem? Ki látott még ilyen politikust? De nem politikai messiás. Ja, itt most választások következnek, vigyázzak, hogy miről beszélek. Mennyi várakozás. És minden a messiás mi voltal van összekeverve. Most jönni fog Jézus. Jaj, ha ő tényleg messiás királynak deklarálja magát, akkor a hosszú várakozásnak vége megoldja a dolgokat. És akkor jön a harmadik előjáték, két tanítványt előre küld, menjetek be a szemközti faluba, és ott találtuk egy szamárcsikót, oldjátok el. Na most, kedveseim, hát ráadásul az a Jézus, aki mindent előre tud, nem azt mondja nekik, hogy kérjétek el a szamarat. Mert ha oda érkeztek, akkor ugye az a rendes, becsületes dolog, hogy ha már szüksége van az Úrnak a szamára, elkéritek. Ehelyett azt mondja, hogy oldjátok el. És amikor megkérdezik, megbotránkozva, hogy mit csináltok, akkor se kérjétek el. Hanem egyszerűen jelentsétek ki, az Úrnak van rá szüksége. Hát mi a lopás? Elvenni azt, ami nem az enyém. Ki a tolvaj? A virágvasárnapi Jézus. Kiket tesz tolvajjá ez a tolvaj Jézus? Két kedves, tiszteletre méltó tanítványát. Lútbőrözzék csak bennünk az etikett. Úgyis az etikett, az ördög evangéliuma nem kár érte, de berzenkedjen benned az erkölcsi tartás is. Lehet, hogy azóta van benned, mióta Jézust ismered, mert mi Jézustól úgy le is imitáljuk, el is csenjük, hogy legyen bennünk erkölcsi tartás. De itt Jézus lopásra biztat. Bírjátok cérnával? Összeomlik az az erkölcsi beképzeltségem is, hogy ilyet nem lehet tenni. Jézus egyenesen ezt mondja, hogy oldjátok el a szamarat. Hát, tolvaj messiás király és tolvaj Lott királyság. Hogy van ez? Hogy lehet ezt fölfogni? Miért nem mondta azt, hogy kérjétek el? Mert ha azt mondja, hogy kérjétek el, akkor el lehetett volna kerülni ezt a botrányt, értitek? Könnyen föl lehetett volna oldani ezt a botrányos helyzetet. Kihez hasonlít Jézus? A minák példázatában az egy minát elrejtő szolgál, kifakad, nem jó az imidzsed, ott is aradsz, ahol nem vetettél. Mi ez, ha nem eltulajdonítás, tolvajlás? Olyasmit követelsz tőlem, ami engem meghalad. Én ezt nem tudom lenyelni. De azért erkölcsi tartásom volt, mert amit rám bíztál, azt megőriztem becsülettel. Ez az az erkölcsi minimum, amire, ha csak felületesen követjük Jézust, mindannyian eljutunk, de annyit is ér. És ne ülj a babérjaidon, és ne üljek a babérjaimon, ha azt gondolom, hogy így lehetek a Jézus tanítványa. Ott is aratni akar, ahol nem vetett. Az a szamár is legyen az enyém, ami ugye a gazda azt mondja itt, hogy mit csináltok. Meg van jelölve, hogy a szamár gazdája, ki a tulajdonos, a gazda. És mit csinál Jézus? Azt mondja, nem, a gazda ezentúl én leszek. Mit jelent be ezzel Jézus? Bejelenti, hogy én elmentem, hogy királyságot hozzak magammal, királyi méltóságot hozzak magammal. Mikor visszatérek, már király leszek. És én ezt most megelőlegezem, az a szamár nem azé, aki gazdájának hiszi magát, az a szamár az enyém. De ebből még semmi nem látszik, csak deklaráltam, hogy a szamár én hozzám tartozik. És ez még nem lehet tudni, mert amíg Jézus vissza nem jön, addig nem látható, hogy ő a király. Ő az abszolút tulajdonos. Mi maradt tehát a két tanítványnak? Hát semmi egyéb, csak a hit, nem? Még nem mutatkozott meg az, hogy ő a király, de már megelőlegezi, kéri, hogy most mutassátok meg a hiteteket, és az irántam való ragaszkodásotokat azáltal, hogy végig csináljátok, amire kérlek, még akkor is, ha ez titeket tolvaj látszatába tüntet föl. Na, itt kezdődik a probléma. Hogy vannak helyzetek, amikor, ha Jézust követed, egy erkölcstelen látszatot vagy imidzset kreálsz önmagadról, és nem tudod megmagyarázni. És mégis ez a tét. Ha szeretsz engem, mondja Jézus, ennek a két tanítványnak, akkor végig csinálod azt, amire kértelek. És hogyha nehéz így Jézust szeretni, mert mindannyian félünk attól, hogy megszóljanak az emberek, meg írtó finnyásak vagyunk az imidzsünkre, meg nagyon nehéz feltétel nélkül Jézust követni, most egymás közt vagyunk, ezt bevallhatjuk egymásnak, hogyha ilyen nehéz ez a dolog, hogy Jézust igazán feltétel nélkül szeressük, akkor mi jöhet segítségül nekünk a szeretet gyakorlásában, ha nem a bizalom, a hit Jézusban, hogy vissza fog térni királyként. A szereteted mellett a hitedet is próbára teszi. Ez a virágvasárnap első üzenete. Nos, van egy barátom, egy olyan barátom, akinek a közelében mindig biztonságban érzem magam, amikor vele vagyok, mert megmondom miért, mert soha nincsenek hátsó gondolatai. Valamit kifogásolt abban, ahogy viszonyultam, azt mindig a szemembe mondta. Ez írtó nagy biztonságérzetet jelent. Persze nagyon kínos néha lenyelni, de legalább tudom erről a barátomról, hogy számíthatok rá. Pár nappal ezelőtt azonban valakitől megtudom, hogy az illetőnek a távol létemben engem hazugnak nevezett. Hát kemény dolog. Hazafele menet, valahogy nem tudtam kiverni a fejemből, hogy hát engem hazugnak nevezett, hogy valamilyen dologban hazudtam. Kemény dolog. Bevallom, fájt. Tehát ilyenkor mit csinál az ember? Isten elé járultam, és megkérdeztem Isten előtt magamtól, miért fáj neked, Levente? Hát azért fáj, mert most hazugnak tart valaki más a barátom miatt. És hát ezt nehéz elviselni. Fáj, a hiúságomnak fáj. Na hát akkor, Uram, bocsáss meg, hiú vagyok. Letettem a hiúságomat. És akkor figyelek magamra, hát még mindig fáj. Teljesen nem múlt el a fájdalom. És akkor megint megkérdeztem magam, most meg mi fáj nekem? Ha föladtam a hiúságomat, vagy az imidzsemet, ugye az imidzsemhez kötött, pláne lelkipásztorként egy ilyesmi, tudjátok. És akkor, ahogy így kérdezgetem magam, egyszer csak rájövök, hát az azért fáj, hogy nem tőle tudom azt, hogy hazug vagyok. Érthető? Hogy nem tőle tudom. Ezt nem tudom letenni, mondom Istennek. Erre Isten azt kéri, szereted őt? Húha, mondom, igen. Hát akkor miért fáj, hogy kimondta rólad az igazat, hogy egy adott helyzetben te hazudtál? És kimondta. Hát tényleg, mondtam az Úrnak, ha igazán szeretném a barátomat, akkor nem hagynám, hogy ez fájjon. Érthető? Nem hagynám, hogy ez fájjon. De a tüske mégis ott volt, ott maradt, és akkor arra gondoltam, mikor legelőször találkozom vele, akkor nekiesek, hogy jó lett volna, először nekem mondod. És így dohogtam Isten előtt. És Isten azt mondta akkor, figyelj, ha szereted a barátodat, miért nem bízol is benne? Mikor végre először találkozni fogtok, ne siess lekapni őt, hanem add meg neki a lehetőséget, hogy mondja a szemedbe. És ha bízol benne, akkor biztos, hogy azzal fogja kezdeni. Mert amit a hátad mögött mondott, vállalja veled szemben is. Hát nagy nehezen lecsillapodtam, mikor találkoztunk, ezzel kezdte. És én nem bíztam benne, el is szégyeltem magam. Meg is mondtam neki, hogy nem bíztam benned, bocsáss meg, pedig most se csalódtam benned, a szemembe mondtad. És tisztázhattuk, hogy mi is történt ott valójában. Nos, kedveseim, hát amikor Jézus bevonul virágvasárnapján, akkor a szeretetünkre kérdez rá, és ha nem bírod a szeretetedet kimutatni Jézus iránt, akkor segíthet e szeretethez a bizalom benne. És ez a bizalom, fides est fiducia, mondja Luther, ez a bizalom maga a hit, nem? A Jézusban való hit. Azt is mondtam, hogy aki nem tud elég nagy csendháborítást csapni Jézusért, az se szeretheti Jézust. Mi volt ez a csendháborítás? Máté meg Márk úgy írja le, hogy ott a gyerekek kiabáltak, és hozsánnáztak. A tanítványok is, de Lukácsnál a hangsúly a tanítványokra esik. Ez azt jelenti, hogy a tanítvány akkor tanítvány, ha olyan, mint egy gyerek. És kiáltják, hogy te vagy a király, pedig még nem látszik a királysága. Pedig még Jézus elég visszataszító képet festett önmagáról. De a tanítvány hitének a próbája ez, hogy én mégis látom benned az igazi királyt, aki nem, dehogy is fog összejátszani a rómaiakkal. De azt is tudja a tanítvány Jézusról, hogy ez a királyság, a mennyei királyságot jelenti, ez a messiási mi volt, nem csak a megdicsőlésben messiás Jézusra utal, hanem utal a szenvedő Jézusra is. Azt mondják a kedves írástudók, ugye az akkori bibliaolvasók, hogy hát szólj már rá a tanítványaidra, hogy ne kiabáljanak úgy. És Jézus valahogy nem hajlandó kötélnek engedni, sőt, ellenkezőleg azt mondja, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiabálni. Nos, mit mond ezzel Jézus? Azt, hogy vedd el a szót a kövektől. Kiálts, és ne várd be azt, hogy a kövek kiáltsanak. Később sír Jeruzsálemen, és azt mondja, hogy olyan szörnyű lesz a pusztulásod, hogy itt kő kövön nem marad. Tehát a kövek romokba fognak omlani. És ezek a romok kiabálnak arról majd, hogy amit mondtam, bekövetkezik. A romok fognak beszélni, ha nem hisztek nekem. Na, de kedveseim, hát ne várjuk meg, hogy a kövek kiabáljanak. Meg kell előzni a köveket. Ez a keresztény ember bizonyságtétele. Nem várom be azt, hogy romokba dőljön minden, hanem szólok és nem hallgatok. Hát igen, Krisztus után 66-ban föllázadnak a zsidók a rómaiak ellen. Egy téves messiás várásból indul ez a lázadás. 3 év múlva Vespasianus császár fia, Titus megjelenik, akit azért küld, hogy letörje ezt a lázadást. És megtámadja Jeruzsálemet. Az első nagy áttörés az északi falnál történik, és mégse tudják bevenni a királyi várost. És végül az ostrom gyűrű alatt kiéheztetik, tönkre megy Jeruzsálem, és akkor 70-ben megtörténik a város lerombolása, kőkövön nem marad. De ott egy nagyon érdekes dolog van, hogy Titus kiadja a katonáinak a parancsot, hogy a templom mindenek előtt annak nehogy bántódása legyen. Ez nagyon érdekes. Óriási kincs a templom, arannyal fedett. Nehogy bántódása legyen. És egyszerre csak látják, hogy kigyúl a templom. Nem tudják, hogy miféle véletlen folytán. És akkor megtörténik az elképzelhetetlen. A zsidó katonák, a római katonákkal abba hagyják a harcot, már úgyis eldőlt a csata, és válvetve küzdenek, hogy megmentsék a templomot. Hogy eloltsák a tüzet. És a szemük láttára ég le az egész. Amit Jézus megmondott, annak teljesülnie kell. De nem kell bevárni azt, hogy a kövek kiáltsanak. Jézus azonban azt is tudta, ti a pogányokat köveknek nézitek, ti vagytok a választott nép. Ha ti nem hallgattok az én szavamra, ha nem ismeritek föl a ti meglátogatásotok idejét, ez a harmadik nagy botrányit. Ha nem ismeritek föl, akkor majd a kövek fognak kiáltani, mert mit mond az evangélium? Hogy az Isten még a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Ne legyetek úgy eltelve magatokkal, mi hívők vagyunk, a mi atyánk Ábrahám, mi komolyan követjük az Urat. Nem, majd a pogányok fogják dicsőíteni az Istent. A romok, a rom szintjénre lenézett pogány és bálványimádó fogja megismerni a kegyelmet, és megelőznek titeket az Isten országában. Hát az, hogy nem hagynak benned követ kövön, ez egy ilyen lezárt ítélet, ugye? Mintha Jézus egy megváltozhatatlan ítéletet hirdet neki, vagy jelentene be. Ez egy elvégzett dolog. Eszembe jutott, hogy Ámos prófétánál a 8. rész, 8. versében azt mondja az Úr példázat által, azt mondja, hogy elég, többet nem bocsátok meg Izraelnek. Ez mint egy elvégzett ítélet. Nincs bocsánat, ez azt jelenti, ugye? De hát akkor mi a csodának beszél arról, hogy nem bocsát meg? Miért mondja el pont Izraelnek, hogy nem bocsátok meg neked? Tudod miért, kedvesem? Azért, mert az Isten annyira szeret téged, hogy akkor is, ha azt mondja, most már nincs tovább, ezt is megsugja neked, hogy hát, ha ez tör össze téged, hogy mégiscsak kegyelemért kiálts. Mert akinek az Isten már meg se mondja, hogy ítéletre küld, arról már az Isten lemondott. De akinek még megmondja, hogy te végleg el vagy veszve, akkor hát, ha ez az ijesztő mondat felébreszti azt az embert, mekkora szeretet lüktet ezek mögött, a szavak mögött, mekkora szeretet lüktet amögött, hogy gyűrűt vonnak köréd, Jeruzsálem, hogy a fiaidat megölik, hogy ugye Jeruzsálem, mint anya, pár fejezettel előbb mondja, hogy mint a kotló a kis csibét próbáltalak összegyűjteni, de te nem akartad, ó Jeruzsálem. Nos, hát ez az Isten látogatása. A negyedik dolog itt az, ugye így mondtam, hogy felelős vagyok azért, hogy megtegyem azt, amire képtelen vagyok. Amire képtelen vagyok. Azt mondja Jézus, ha felismerted volna a te meglátogatásod idejét. Erdélyben volt egy egyszerű paraszt ember, ezzel a Viski Feri bácsival volt egy szanatóriumban, hogy úgy mondjam, ő 20 évet kapott a hite miatt, és azt mondta, ezt teológiának is becézték, nagyon jó hely volt az, azt mondta egyszer a falujában, ő a Szentírást gyakran elővette, és valamit úgy mondott, felállt egy derék paraszt ember, és azt mondta, Anti bácsi, vizitelt nálam az Isten, de nem volt szerencséje. Azaz látogatást tett nálam az Úristen, de nem volt szerencséje. Hát mi történt, kérdi Anti bácsi. Hát a múlt héten, amíg nem voltam otthon, becsapott a villám a házamba. Nem volt szerencséje az Úristennek. Anti bácsi elhallgatott, egyszer csak megszólalt, és azt mondta, tudod, mit jelent ez? Térd meg ehhez a téged meglátogató Istenhez, mert ha te most ezt nem ismered föl, ezt a vizitációt, ezt a meglátogatásod idejét, akkor még egyszer meglátogat, és akkor véged van. Nem telt belé egy év, kedves testvéreim, újra belecsapott a házba a villám, és ezúttal otthon volt a gazda, és szörnyet volt. A romok kellett kiáltsanak, mert ő nem kiáltott az élő Istenhez. Ő a halott kő, hogy mint élő kő beépüljön az Isten templomába. Hát ne provokáljam az Istent, azt az Istent, az Istennek azt a fiát, akit nem tudott elbódítani a rajongás, ugye, amikor a szamár csikóra terítették a felső ruháikat, a kabátjaikat az útra, micsoda ajnározás folyik itt. Mindenki látja most már benne a mesiást, de mindenki a saját kívánsága szerinti mesiást látja abban a mesiásban, aki nem a rómaiakkal szemben akarja szabaddá tenni Izraelt, hanem a bűneikkel szemben. De akkor ott Jézus eltűri azt is, hogy találkozzon ez a hamis kép a mesiásról, találkozzon az igaz mesiással. Nem tisztázza magát, elfogadja az ünneplést, de nem hat rá az ünneplés. Miből tudom? Mert ahogy közeledik a városhoz, sírni kezd. Én még nem láttam olyan diktátort, pedig volt ebben részünk oda, hogy a dicsőítésben, Ceausescu sipoporul, ugye a dicsőítésben sírva fakadjon. Hát úgy el volt telve ettől, mint annak a rendje. De mi itt a botrányos? Hogy Jézus sírni kezd, és semmi vissza nem tartja a sírásban, a város fölötti sírásban, aki nem képes meglátni azt, amit semmiképpen nem láthat, jaj lesz annak. Vannak rejtve ezek a ti szemeitek elől, ezért sírok rajtatok. Pedig ha meglátnátok, akkor nem lenne jaj nektek. Na, föl tudjátok oldani ezt? Most jöztök itt a nagy racionális érvekkel, hogy védjük meg a keresztény hitet. Nehogy gyertek ezzel. Nem. Hagyjuk csak botrányosnak ezt az üzenetet. Miről van itt szó? Isten nem azt követeli, amit te természetszerűen megláthatnál, hanem valami olyan követel, hogy azt lásd meg, amire nézve vak vagy. Hát igazság ez? Igen, igazság. Mert az Isten nem a természetes világosságot szerint fog megítélni, hanem az szerint a világosság szerint, ami a tiéd lehetne, ha kérnéd. Annak alapján fog megítélni. Csak hogy ne ülj a babérjaidon. Hogy nehogy azt gondoljam, hogy csak azért vagyok felelős, amit megértettem. Azért is felelős vagyok, amit nem értek. Legyen ilyen nehéz a Jézussal való kapcsolatunk. Hagyjuk már abba ezt a szenvelgő kereszténységet. Itt élesbe megy. Minden élesbe megy a Krisztus követésében. Egy igazi tanítvány. Azért felelős, hogy megforgatja-e a kapott kegyelmet, mint a szolga, a mínát, a pénzváltók asztalán. A pénzváltók asztala a kegyelem. És azt mondja János, hogy aki által vettük a kegyelmet is a kegyelemért. Nincs elég kegyelmed? Jaj neked! Miért nem fordulsz ahhoz, aki már kegyelmet adott, hogy még több kegyelmed legyen? Uram, a te gírád, minád 10 minát nyert. A másik azt mondja, 5 minát nyert. De aki nem forgatja meg a kegyelem valutáját az életében, az ne várja azt, hogy Jézus majd megértően a buksiját megsimogatja, hogy hát megtetted, ami rajtad állott. Ez az erkölcs szerint így van. De nem a Jézus követésében. Azt is meg kell tennem, ami nem rajtam áll. Miért? Mert nem az én erőmből kell megtegyem. Én nem is vagyok képes rá, de ő vele és ő általa kell megtegyem. Csak annyit kérek, ne oldjátok föl ezt a botrányt sem. Legyen nehéz nekünk. És végül az utolsó, aki nem akarja Jézust eltenni láb alól, azt Jézus sem mentheti meg. Ehhez bevezető az, hogy ugye Jézus szétcsapott az ostorral a kufárok közt. Aztán ezt is úgy szépen betettük egy kis dobozba, hogy ugye ezek a haszonlesők ott árultak, vettek, adtak, aztán Jézus kiűzte őket. Vagy a másik véglet, egy testvérgyülekezetbeli valaki ott Kolozsváron mondta egyszer, hogy jaj, hát a szelid Jézushoz ez nem is illik, és úgy nem is akarok ezzel foglalkozni. Ugye ez túl botrányos, hogy ostort ragad ez a Jézus. Mi történik itt? Az történik itt, hogy akik ott adtak és vettek, azok az áldozathoz szükséges állatokat vásárolták meg, mert ha messziről jöttél, hát nem volt valami kényelmes dolog elhozni egy ökröt vagy bárányt, hogy föláldozd Jeruzsálembe. Hát mindjárt kitalálták a komfort mezőjét az áldozásnak, ugye? Hát az úgy kényelmesebb. Megérkezünk, át kellett váltani a pénzt, az is benne van, csak egyfajta pénznemben lehetett ezt végigcsinálni a templomnál, és akkor beindult az üzlet. És minden az áldozatot szolgált. Vigyázunk, megtévesztő. Azt gondoljuk, hogy Istennek áldozunk, és aztán időnként mindig valahol a nehezét, az élét akarjuk elütni az egésznek. És Jézus annyira haragszik erre, hogy ostort ragad. De ez a harag nem emberi harag, mert jól szétcsap köztük, de azért a galambok kalickáit kinyitja, és elengedi repülni. Azért olyan tapintatos harag ez, ha valaki dühös, nem fogja megkímélni a galambokat. Ez nem dű, ez isteni harag. És miért ilyen éles? Azért, hogy téri észhez szeretetet kívánok inkább, mint sem áldozatot. Istennek ismeretét, irgalmasságot, kegyelmet inkább, mint sem ilyen áldozathozatat, pláné, hogy mindig lealkuszol belőle valamit. Semmit nem ér. És ha a tanítvány mindezt fölismeri, akkor kinyílik a bicska a zsebében, hogy hát azért ez sok, Jézus. Így veled nagyon nehéz. És ott volt Péter, ugye? Amikor Jézus arról beszélt, hogy én olyan messiás király vagyok, hogy nem csak dicsőség fog érni, hanem kereszthalál is, megvetés, annak ellenére, hogy én leszek a király, akkor Péter félrevonta, hogy mentsen, Uram, nem esetik ez meg te veled. Tehát Péter hitte, hogy Jézus az Isten fia, de azt nem akarta elhinni, hogy Jézus az ember fia is. Azt elhitte, hogy ő a messiás király, de azt nem akarta elhinni, hogy ő szenvedő szolga is. Azt elhitte, hogy szabadító, de akkor hát, ha mégsem a rómaiaktól szabadít meg, és azt már nehéz volt lenyelnie, hogy ezek a rómaiak és a zsidó főtanács megfeszíti őt. Kedves testvéreim, lehet, hogy hisztek Jézusban, de ha csak mint Istenben hiszel Jézusban, jaj neked, hiszel-e Jézusban, hogy ő ember is, hogy neki át kell mennie a Golgota szenvedésén, hogy neki meg kell halnia. És hát Péternek ez nem ízlett, mert akkor, ugye, hát ki tudja, mi is vele együtt kell szenvedjen. De akkor ott Péter szembe kellett nézzen azzal, hogy a legnagyobb akadálya annak, hogy ez a messiás király megdicsőjön, nem a főpapok, nem az írástudók, nem a farizeusok, hanem én a tanítvány, én Péter, én vagyok az akadály. Én nem hiszek benne, mint emberfiában. És hát ezek után csoda, hogy azt olvassuk a fejezetünk végén, hogy ezek az írástudók, ezek a komoly bibliaolvasó testvéreim, ezek igyekeztek eltenni őt lábalól. Én, kedveseim, megvallom nektek, voltak helyzetek, amikor én is úgy szerettem volna, bár soha nem lettem volna tanítvány. Ilyenkor el akarom tenni lábalól. Miért? Mert útban van Jézus. Nem? Amikor rápirít valamire az életemben, és én nem vagyok képes meghajtani magam, akkor vagy én, vagy ő áll félre az útból, nem? A nagy én. Mindig kiegyezni akar. Jézust is követtem, de hagyjon nekem. Hát azt tanultam a szenvedélybetegektől, alkoholistáktól, hogy ott kezdődik a szabadulás, amikor azt mondják, hogy hát függő vagyok, rádöbbentem, hogy függő vagyok. Nem akkor hagyom abba, amikor akarom, vagy holnap reggeltől nem iszom, hanem rádöbbentem, hogy nincs menekvés. Hogy én vagyok az elveszett. És amikor elfogadod, hogy elveszett vagy, akkor kezdődik a szabadulás. Akkor megtalál az, aki azért jött, hogy megkeresse, és megszabadítsa azt, aki elveszett. Aki bevallja, hogy legszívesebben eltenné lábalól, hogy neki ez a messiás király nem kell, hogy mégsem a vágyaimat teljesíted, mikor imádkozom, hanem valami más módon teljesíted, ahogy te akarod. Ez a Jézus valahogy nekünk nem kell. Nem csoda, hogy később csalódtak azok, akik hozsánnáztak, és nem ismerték föl a meglátogatásuk idejét. Te felismered? Rugodózol? Nem baj, még lehet egy Pál apostol belőled. Ha ott rugodózik benned, hogy eltennéd lábalól, ez azért sok. Nekem egy ilyen botrányos Jézusra nincs szükségem. Ha ott van benned ez a rugodózás, akkor jó úton vagy afelé, hogy apostol legyen belőled, nehéz neked, ugye? Most már kezd nehéz lenni ez ellen rugodózni. Ez jó, jó jel. Ha így vagy, akkor örülj. Akkor itt a virágvasárnapja. Akkor minden romantika és hát szentimentalizmus nélkül itt van a megoldás. Ez az anti bátyánk egyszer mondta, valahogy így karikírozta, hogy a századik juhot megtalálja a pásztor. Így karikírozta a történetet, hogy hozza hazafelé a pásztor a nyakába az elveszett bárányt. A pásztor örül, a bárány meg rugdalkozik és ordít a nyakába. És akkor jönnek szembe vele a faluban hazafele tartó a pásztorral, és azt kérik, megölöd? Mire a válasz, nem, viszem hazafele. Nem, viszem hazafele. A megtérés sem egy romantikus dolog, Nem ordítok én is, amikor hazavisz, de hazafele visz. Engedjünk neki. Ő a király. Ő az út. Amen. Dicsőítünk téged, hogy szent vagy, és nem marad egyéb kiáltás valóban bennünk, csak ez, Uram, hogy láthassalak, lássalak, hogy meglássam a meglátogatásom idejét, hogy mindenben a te jöveteledet lássam, uralmadat, királyságodat. Köszönjük, hogy a látás a reménnyel kapcsolódik össze. Csak azt tud remélni, aki lát, aki látja a láthatatlant. És ehhez a reményhez kapcsolódik bennünk a bizalom, a hit. Csak látva a láthatatlant, bátorodik fel a szívünk a hitre, a benned való bizalomra, hogy neked hittünk. És áldott légy, hogy amikor szeretni kell, szeretni pedig nem elég az emberi erő a szeretethez, isteni erő kell, mert lehetetlen. Ehhez, amikor nincs erőnk, adod a bizalmat, hogy legyen erőnk hozzá. Köszönjük, hogy így marad meg a hit, a remény és a szeretet. Köszönjük, hogy ma délelőtt rákérdeztél a szeretetemre és mindannyiunk szeretetére. Rákérdeztél a hitünkre, és rákérdeztél a reménységünkre. És hogyha csendben maradok, megkülönböztethetek bennem, hogy hol tartok, ahhoz képest, ahol tartanom kell. Segíts így az önvizsgálatban. És bocsáss meg amiatt, hogy kell lesz dicső királyként, de keresztre feszítettként nem kell lesz kikerülnének. Áldott légy, hogy vállalhatjuk őszintén, becsületesen azt, hogy hányadán állunk veled, és milyen csoda, mégse kell szégyelnünk a te jelenlétedben. Szabadon, nyíltan beszélhetünk, és kiálthatunk hozzád. Áld meg így a csendünket, és add, hogy most együtt tudjunk téged megszólítni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.